Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Ma február 12-e van Lídia és Lívia névnapja, és szeretettel köszöntjük a hallgatókat, a Mária Rádió hallgatóit, barátné Hajdú Ágnes vagyok.
Quirin Károlyné, Mándi Ágnes, és a technikás Sije Gábor igazgatja.
Kezdjük a napot a kedves hallgatókkal, Bajzát Ferenc atyával, akit kapcsolnánk, és szeretnénk kérni tőle, hogy olvassa fel nekünk a mai evangéliumot.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen. Én már régen nem felolvasom az evangéliumot, aki csak azért említem, hogy jobb, hogy tőlem tudja. Én mondom, és mindig mondom, és tele van a szívem az evangéliummal. Én szeretném, ha hallgatná a Mária Rádió kora reggeli közössége a mai üzenetet. Az Úr legyen veletek!
És a te lelkeddel!
Evangélium Szent Márk könyvéből.
Dicsőség neked, Istenünk!
Magához hívta Jézus a sokasságot, és így szólt hozzájuk. Hallgassatok rám minnyájan, és értsétek már meg. Nincs semmi, ami kívülről jutva az emberbe tisztátalanná tehetné, hanem ami kijön az emberből, azt teszi tisztátalanná. Amikor aztán a sokasságot elhagyta, és bement a házba, tanítványai megkérdezték a példázatról. Így szólt hozzájuk, hát ti is ennyire értetlenek vagytok. Hát nem értitek, hogy ami kívülről megy be az emberbe, az nem teheti tisztátalanná, mert nem a szívébe megy, hanem a gyomrába. Ezzel tisztának nyilvánított minden ételt. Majd így folytatta, ami kijön az emberből, az teszi tisztátalanná, mert belülről az ember szívéből jön elő a rossz szándék, a parázlaság, a lopás, a gyilkosság, a házasságtörés, a kapzsiság, a gonoszság, a csalás, a kicsapongás, az irítség, a rágalmazás, a gőg, a balgaság. Mindez a gonoszság belülről jön, és ezek teszik tisztátalanná az embert. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus!
Ezek az okos tanítványok, már bocsánat, hogy nincs külön megszólítás, kedves testvérek. Tehát ezek a nagyon okos tanítványok minden áron a külső dolgokra akartak odafigyelni, és nem értették meg, amit Jézus mondott nekik az előző szavakkal és az előző fejezetekben, ami a lényeges, belülről válaszolni Isten üzenetére egész lényünkkel, és a hagyományokra való figyelés is ebből kell, hogy következzem. Hogy mindez érthető legyen, Jézus nagyon fontos 6 csoda történetet mond el, tesz az evangéliumok alapján. Ez az első kenyérszaporítás, a vízeljárás története, a népgyógyítása, a kánaáni gyerek, a süket néma meggyógyítása, és a második kenyérszaporítás. Ezt kellett Jézusnak tenni, hogy megpuhítsa a tanítványok szívét, és egy egészen más lelkületet formáljon benne helyette. Mégpedig két gondolatról szeretnék szólni. Belülről egész lényünkkel kell válaszolni Isten üzenetére, és a második, e szerint kell a keresztény hagyományokat is értelmezni. Mi a keresztény ember élete? Istennek válaszolni. Egész életünk Istennek adott válasz. A betegség, a világ eseményeinek elfogatása szintén válasz Isten üzenetére. Egész életem nem a saját igyekezetem, saját tökéletességem, egész életem válasz Isten szeretetére, sőt, Isten türelmére, Isten ajándékára. Beteg testvérünket temettük néhány héttel ezelőtt. Egy félelmetes éjszaka után került kómába. látogatták, mindent megtettek, de semmit, egy mozdulatot sem tett. Egészen az utolsó pillanatig, amikor halála előtt egy percre felnyitotta a szemét, és rámosolygott a feleségére. Azért tudta ezt megtenni, mondta az asszony, mert az egész élete válasz volt a házasságukban a másik által feltett kérdésre, mert egész élete válasz volt az Isten üzenetére is. Mert minden tettem, minden munkám, minden tevékenységem válasz Isten szeretetére. Miért hozok áldozatot? Mert ezt tanultam. Nem. Hanem azért, hogy választ adjak Isten végtelen jóságára, szeretetére. Ő szólít, én csak visszaválaszolok. A keresztény ember sohasem él egyformán, élete állandó válasz Isten szeretetére. Lassan nagybőtre készülünk. Mi a nagybőt lényege? Nem a fakíromság, még az aszkézis sem. A nagybőt lényege szenvedésemmel, gondjaimmal válaszolok Isten szenvedésére. Egy keresztút, keresztúti Jézus mellett válasza annak, hogy ugyanúgy akarok élni, dolgozni a nagybőtben, ahogy Jézus élt és dolgozott. De jó lenne, hogyha nem felejtenénk egész életünk egyetlen egy gondolatba fogalmazható meg. Életünk válasz Isten üzenetére. De ott van a második gondolat is, Jézus erről külön szól, amikor elmondja azt, hogy keresztény hagyományokat értelmezni, az nagyon fontos, és ezt így lehet megtenni. Keresztény hagyományaink. Még 2-3 év is elkezdődik a nagybőt. Én azt gondolom, vegyük elő úgymond megszokott hagyományainkat, és osszuk be a szent 40 nap során. Miért említem? Megkérdezte valaki, hogyan végezhet kemény önmegtagadást a nagybődben? Én a süteményről való lemondásra gondoltam, ő azonban az ostorozásra. Tényleg, lehet kemény önmegtagadás a nagybődben? Esztergomi ferences tanáraim között volt egy, akit minden ferences diák szeretett, Ignác atyának hívták, nem szégyeltük akkor sem, most sem kimondani a nevét. Velünk volt egész nap, együtt tanult, imádkozott, focizott, beszélgetett a diákokkal. És mit tett este? Mi láttuk csak, akik a 3. emeleti hálóteremből ráláttunk cellájára, esténként ostorozta önmagát. Olyan sok szép keresztény nagybőti hagyományunk van. Keresztút járás, pénteki kenyéren, vízen való göjtölés, zarándoklat egy búcsújáró helyre. Egyik jó ismerősöm nem csak a karácsonyát díszítette fel szépen, mondta, hanem már most készül a nagybőtre. Lila takaró, lila lepel a kereszten, látszólag semmi, és mégis figyelmeztet a nagybőtre arra, hogy keresztény hagyományainkkal az elkövetkező időben jól bánjunk, jól gondoskodjunk róla. Tehát ne feledjük ezt az elég nehéz evangéliumot, két üzenete van, minden dolgunk belülről való válasz Isten üzenetére. Ilyen értelemben kell a keresztény hagyományainkat is követni. Amen.
Isten fizesse meg.
Köszönjük szépen Ferenc atyának a gondolatokat, és talán akkor most egy kis zenét lehetne, hogy legyen időnk rágódni és ezeken a gondolatokon.
Kicsit elmélkedni.
Így van.
Uram, hogy bántanak, hogy megbántok másokat. Sebeid érintsék sebeinket, gyógyító lelkeddel tölts be minket, ruhánkat éltető véredbe mársz, sebeid szereznek gyógyulást. Sebeid érintsék sebeinket, gyógyító lelkeddel tölts be minket, ruhánkat éltető véredbe mársz, sebeid szereznek gyógyulást. Rossz, Uram, hogy rossz vagyok, jó, hogy szívedhez bújhatok. Sebeid érintsék sebeinket, gyógyító lelkeddel tölts be minket, ruhánkat éltető véredbe mást, sebeid szereznek gyógyulást. Sebeid érintsék sebeinket, gyógyító lelkeddel tölts be minket, ruhánkat éltető véredbe mást, sebeid szereznek gyógyulást. Gyújtsd, Uram, erős kezed, kezem, testvérem kezébe tedd. Sebeid érintsék sebeinket, gyógyító lelkeddel tölts be minket, ruhánkat éltető véredbe mást, sebeid szereznek gyógyulást. Sebeid érintsék sebeinket, gyógyító lelkeddel tölts be minket, ruhánkat éltető véredbe mást, sebeid szereznek gyógyulást.
Tegnap, február 11-én az egyház a betegek világnapját ünnepelte. Ez ma immáron a 28. világnap volt, és ez alkalomból Ferenc pápa üzenetet intézett híveihez. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok, én megkönnyítelek benneteket. Megmutatják a kegyelem titokzatos útját, amely feltárja magát az egyszerű szívűeknek, felfrissülést ad a kimerülteknek és megfáradtaknak. Én ebből a pápai üzenetből néhány fontos elemet szeretnék csak kiemelni itt a kedves hallgatóknak, hiszen az egész levél megtalálható a különböző portálokon. A szenvedésnek különböző súlyos formái vannak, ahogy írja Ferenc pápa, gyógyíthatatlan és krónikus betegségek, mentális problémák, rehabilitációt vagy pallatív ellátást igénylő bajok, különféle fogyatékosságok, gyermekkori és időskori betegségek. Hát azt gondolom, hogy ez a felsorolás bőven kiteszi valamennyiünk életét, hiszen nagyon sok családban van valamilyen típusú, valamilyen jellegű betegség, sőt, szerintem minden családban van. Akár ha az idősekre gondolunk, akár azokra a beteg gyerekeket, ápolókra, vagy magára a beteg gyerekekre, akiknek nagy szüksége van arra, amit az a Betegek Világnapja üzen számunkra. Elsősorban ugye a szeretetet. Ilyen esetekben ugye néha az emberiesség hiánya is fellép, ezért az ember egész valóságát szem előtt tartó gyógyításra van szükség. Arra, hogy személyes kapcsolatot alakítsanak ki a beteggel, amelyben az orvosi ellátást a személyes gondoskodás egészíti ki. Ági, volt neked valaha ilyen élményed? Nyilván volt, és biztos, hogyha fellapozod emlékeidet, akár saját betegségedre, ha gondolsz, vagy a családodban nálatok valamilyen olyan
Hát engem az Úristen nagyon elkényeztetett, mert egyelőre pillanatnyilag nem tudok saját betegségemről. Nálunk a családban valahogy mindig az volt, hogy talpon kell maradni, egészségesnek kell maradni, stramnak kell maradni, ezt valahogy én ezt tanultam az édesanyámtól, aki végül is ugye 98 éves korában halt meg, de ő is többször részesült például akár a betegek szentségében is, hiszen azért voltak hullámvölgyek az ő életében is, akkor is, hogyha nagyon nagy betegségről nem tudok beszámolni. Anyósom volt nagyon beteg, ami nagyon fájt a családnak, és hát nehezen viseltük az ő elvesztését, mert viszonylag fiatalon, nem tudom, pontosan 70 körül, de hát az ugye ma már ez ugye fiatalnak tűnik, pláne ha is visszagondolok, igen, hogy hoppá, már majdnem ott tartok. Nagyon sok erőt ad az imádság ilyenkor, tehát hogy az ember ezt el tudja viselni. Sok erőt ad a szeretet mindenkinek, tehát aki szolgál, aki a beteget szolgálja, és a betegnek is nyilván. A édesanyám az utolsó időben, amikor már fekvőbetegként egy bokatörés után kénytelen volt ugye ágyba feküdni, és aztán onnan már nem is tudott fölkelni, de az egész esemény megtanította a családot, hogy összefogjon, hogy mindenki segítsen, tehát mind a két lányom kellett, mindig ott volt, a férjem is, amikor kellett, ott volt, tehát hogy egy komoly családi összefogást is adott nekünk ez a betegség.
Engedjék meg a hallgatók, hogy egy személyes élményt osszak meg önökkel ezzel kapcsolatban. Valójában a betegségtől sokszor csak azért félünk szerintem, mert nem tudjuk, hogyan is kezeljük, nem tudjuk, hogyan is viszonyuljunk hozzá. Jön egy hirtelen hír, hogy valakivel ezzel, vagy ez, vagy az a probléma, és valahogy az életben erre nem szeretünk felkészülni, mert hogy ez egy rossz dolog. Pedig, hogyha az ember egy kicsit tudja a forgatókönyvet így a fejében, vagy tudja azt, hogy mik is a teendők, vagy mit kellene tenni, akkor talán nem utasítanánk el magunktól ezeket a dolgokat. Én fiatalasszony koromban csöppentem bele abba a helyzetbe, hogy két kis gyermekemmel voltam otthon, és anyósom esett annyira le a lábáról, hogy egy nagyon picike lakásba kellett magunkhoz fogadnunk. Ez egy elég súlyos probléma volt, agyműtét előtt álltunk a mamával, és hát akkor volt a nagyobb fiam 3 éves, a kisebb fiam körülbelül 10 hónapos, úgyhogy mamát nem volt gondolkodási időnk és elmélkedési, hogy hogyan is oldjuk meg, magunkhoz kellett vennünk. Végigcsináltuk a műtétet, 10 hónapos felépülése és rehabilitációja során nagyon sokat imádkoztam. Ebben az időszakban szoktattam be a kisebb gyermekemet a bölcsödébe, és mentem vissza dolgozni is. Tehát egy elég húzós, elég terhekkel teli időszak volt, és azt tapasztaltam, hogy voltak éjszakák, hogy nem tudtam aludni, és imádkoztam ilyenkor legtöbbször. És a másnapokra mindig akkora erőt kaptam, olyan önbizalmat és olyan erőt, hogy én ezt mai napig nem is tudom, hogyan hálálhatom meg, vagy hogyan köszönhetem meg a Jóistennek, és egy olyan élettapasztalatot is ebben az időszakban nyertem, hogy én azt gondolom, hogy innentől kezdve, ha a saját édesanyám, saját nagymamám, saját akár a férjem kerül ilyen helyzetbe, valahogy van bennem egy bekódolt üzenet, hogy talpra kell állni, nem szabad kétségbe esni, azt az időszakot is végig kell élni, és minél kevésbé fájdalmasabbá tenni, hiszen minden attól függ, és azon múlik, hogy hogyan éljük meg, nem feltétlenül. Tehát nem feltétlenül rossz az az időszak.
Igen, most is mondod, hogy hogyan éljük meg. Ugye édesanyámnak volt az életében, az utolsó szakaszban egy olyan is, mielőtt fekvőbeteg lett, amikor teljesen felborult a gondolkodása, és egészen furcsa dolgokat csinált, és hát bizony Nem volt könnyű ezt mind elviselni, de hát igyekeztünk ezt szeretettel, meg humorral. Amikor azt mondta nekem, hogy te nem vagy az én lányom, mert te a szakácsnő vagy. Hát persze én főztem minden nap, igen, persze szakácsnő is vagyok egy háztartásban nyilván, de hogy ezt nem vettük komolyan.
Igen.
Ugyanígy, mint a férjemnek is mondott ezt az, de nem vettük komolyan, és tudtuk, hogy ezt most nem ő mondja, hanem hát ez egy ilyen fizikai állapot, és ezt így kell elviselni, tehát tényleg humorral és szeretettel és türelemmel. És hát ehhez nagyon sokat segít az imádság, kétségtelenül.
Igen, a fizikai leépülés mellett, hogyha már így az időskori betegségre gondolunk, tehát magával az időskori állapottal együtt járó problémákról, talán azt a legnehezebb megélni, hogy szellemileg kezd leépülni az ember, és lesznek hiányosságai. Holott ismertük azt a életvidám, nagyon tűzről pattant nagymamát, akinek soha semmi, nagyon tiszta tudatú volt, és soha semmi problémája nem volt. Ezeket megélni talán ezeket még nehezebb,
igen,
mint ezeket a fizikai problémákat.
Van. Nekem is az volt a legnehezebb, amíg el nem fogadtam. Tehát, hogy állna próbáltam neki is magyarázni, hogy de hát ez így van, úgy van, amúgy van, és rájöttem, hogy fölösleges magyarázni. Hanem ezt úgy kell elfogadni, ahogy van, ez egy helyzet, és ezt szeretettel, türelemmel, humorral kell elviselni. De nehéz,
igen.
Ezt elfogadni.
Igen, igen. Volt egy nagyon érdekes élethelyzet így az anyósommal kapcsolatban. Ő miután 10 hónap alatt így felépült nálunk, bekerült egy gondozóházba, ahol egy nagyon-nagyon hálás vagyok mai napig is az ápolóknak, hálásak vagyunk, hogy segítettek, támogattak bennünket abban, hogy nagyon picike lakásban éltünk 2 kicsi gyerekkel, hogy egy ilyen súlyos beteget el tudjunk látni hosszú távon, és az ő segítségükre azért nagyon nagy szükségünk volt. És amikor bekerült a mama onnan kórházba, ez már az utolsó hónapjaiban volt, nagyon erős sok hatásként érte ez a kórházba kerülés, és halucinált, és nagyon butaságokat beszélt. Csak úgy tudtam megnyugtatni, hogy teljesen belementem abba a halucinációjába, amit beszél, és felvettem azt a fonalat, amit ő mond, és így tudott megnyugodni, és így tudott egy békés lelki állapotba kerülni, mert nagyon-nagyon izgatott volt így, amikor bekerült a kórházba.
Igen, tehát ilyeneket mi is végig csináltunk édesanyámmal, és tényleg fontos az, hogy ahogy te mondtad, hogy igen, felvenni azt a fonalat, tehát nem lehet már akkor kibillenteni az ilyen furcsa gondolataiból, hanem egyszerűen meg kell próbálni azt elviselni, és egy kicsit abba beleélni az embernek magát, és hát ahogy mondtam is, hogy humorral egy kicsit ezt enyhíteni.
Igen, és ez nagyon fontos, hogy ugye a fizikai gyógyítást, törődést megkapják ezek a betegek, de az értelmi, érzelmi és a lelki dimenziót is meg kell, hogy kapják. Ebben mi a család tudunk a legnagyobb támogatói lenni az ilyen betegeknek, azt gondolom.
Így van mindenképpen, és hát még egy lenne talán, ugye a Bognár István atyának van egy írása, aki a Győri Szeminárium spirituálisa, a betegek szentségéről, a betegek világnapja kapcsán, és nagyon fontos az, hogy tudatosodjon bennünk, hozzátartozókban is, hogy a betegek szentsége az nem utolsó kenet. A betegek szentsége az arra való, hogy a beteg lelkileg is megnyugodjék, kiengesztelődjék a Jóistennel, és ez aztán fizikai erőt is ad, és nagyon sokszor van, hogy betegek szentség felvétele után valaki meggyógyul, és ez egy teljesen, hogy mondjam, normális dolog. Tehát nagyon fontos az, hogy a súlyos betegségben lévők megkapják ezt a szentséget, és tényleg Jézus gyógyításának eszköze a pap ilyenkor, és a betegeknek nagyon sokszor ez egy megnyugvást jelent, és erőt ad a továbbiakhoz, a szenvedések elviseléséhez akár.
Igen, valójában, ahogy mi egy betegség kimenetele, azt ugye nem tudjuk irányítani, és nem tudjuk befolyásolni. De azt, hogy a betegség lefolyásának milyen legyen a betegség lefolyásához való viszonyunk, már magának a betegnek is, és a környezetének is, azt viszont igenis tudjuk befolyásolni, és hogy hogyan éljük meg azt a akár utolsó időszakot is, az nagy mértékben tőlünk függ, és rajtunk múlik. És ez a szentség, ez nagyon...
Így van, ez a betegek szentsége, ez nagyon fontos hozzá, és nem véletlen, hogy most a betegek világnapja környékén, vagy elmúlt vasárnap, vagy most vasárnap a legtöbb templomban kiszolgáltatják a betegek szentségét, fel lehet venni, és akár többször is, tehát ez nem olyan szentség, amit csak egyszer, amikor éppen már halni készülünk, akkor lehet fölvenni, hanem tényleg előtte is, egy súlyos műtét előtt például, vagy egy betegségben, vagy már csak a korunk is, ugye XXX idős korban is, ugye bármi történhet velünk, de fiatalabb korban is, tehát a betegek szentségétől ne ózkodjunk, ne féljünk tőle, hanem igyekezzünk élni vele.
Így van.
És akkor most megint egy
zenélünk.
Zenét halljunk.
Arcom a fénybe tartom, zendű tavaszi szél, ragyog rám szép napsugár, melegítsd a szívemet, úgy fázom én. Hallgasd meg újra a hangom, fogd meg a két kezem, ne engedj elveszni, hűzd el az ét a lelkemben, adj fényt nekem. Ha nincs bennem égi fény, innem kell, bíznom kell újra és újra, hogy kell az énekem, az életem. Új remény, lángolj, égi fény, adj erőt, éltetőt, szállj rám, gyönyörű szép új remény. Lobbanj új remény, lángolj föl égi fény, éltetőt, szállj rám, gyönyörű szép új remény.
Kedves hallgatóink, most hallgassuk meg Mohos Gábor püspökatyának a sajtótájékoztatóján elhangzott beszédéből egy részletet.
Itt ül mellettem Mohos Gábor, esztergomi püspök, és őt kérdezem azzal kapcsolatban, hogy mi a házasság hetének és ennek a rendezvénysorozatnak a története és a célja. Mesélne nekünk erről pár mondatban?
A házasság hete, amennyire én tudom, mert én sem vagyok szakértő ezen a területen, Angliából indult bő 20 évvel ezelőtt, és az a célja, és azért honosodott meg itt Magyarországon is, és sok más országban, mert ami korábban olyan természetesnek tűnt, hogy az emberek összeházasodnak, és házasságban élik le az életüket. Ismertem olyan idős szemét, aki elmondta, hogy annak idején az természetes volt, hogy férjhez kell menni, és hát ahhoz ment férjhez, aki megkérte a kezét, tehát hogy ez egy kicsit másképp élt a régi, régebbi fiataloknak a szívében, vagy a lelkében ez az érték. Ez ma teljesen megváltozott, és úgy tűnik, hogy szükséges a házasságnak az értékét bemutatni. Tehát itt egész egyszerűen arról van szó, hogy megmutassuk konkrét példákon keresztül szakembereknek is a segítségével, hogy a házasság az nem valami negatív dolog, mert nagyon sok fiatalban negatív kép ér róla, mintha ez valami rabság lenne, vagy mintha ez valami nehéz, elsősorban nehéz és nem szép dolog lenne. Tehát bemutatni a házasságnak a szépségét, az igazi értékét, és azt, hogy nem hogy idejét múlt, hanem a legelőre mutatóbb. Tehát a társadalomnak a jövője szempontjából, hogy hogyan alakul a társadalom jövője, meghatározó az, hogy mennyire tudnak az újabb generációk elköteleződni egymás mellett egy életre, családot alapítani, a gyermekeik számára egymás számára, és a gyermekeik számára egy biztonságos közeget teremteni, mert a gyermek is úgy tud egészségesen fejlődni, hogyha egy biztonságos kis kuckóban a családnak a melegében tud növekedni és felnőtté válni.
Miért gondolta fontosnak, hogy emellé a kezdeményezés mellé álljon?
Az természetes, hogy az ember papként, meg jelen esetben püspökként a házasságot egy csodálatos értéknek tekints, hogy a házasság a mi katolikus egyházunkban szentségi rangon van. Jézus Krisztus szentségi rangra emelte, ami azt jelenti, hogy a házasságkötést Isten külön szentségi kegyelemmel áldja meg és erősíti meg a két ember által kötött életszövetséget. Tehát az természetes, hogy egyházunk és a személyesen én magam is ezt az értéket minél inkább támogassam és felmutassam. Én is családban születtem, az én szüleim is házasságban éltek mindaddig, amíg édesapám meg nem halt. Tehát én belülről is egy nagy értéknek éltem meg, és élem meg azt, hogy van családunk, vannak testvéreim. Tehát nagyon fontosnak tartom ezt, is látom azt, hogy hány zátonyra futott kapcsolat van, hány olyan gyermek van, akinek fél testvérei ilyen nevelőszülő, olyan nevelőszülő, ami nyilván egy élethelyzet, és ezzel nem kívánok senkit bántani, ugyanakkor biztos, hogy egy sebzettség és egy külön kihívás is így fölnőni. Tehát nincs ugyanaz a család melege, ami volt. Tehát én beszéltem például annak idején Olaszországban, amikor papságra készültem, volt olyan amerikai évfolyamtársam, akinek a szülei elváltak, mindkét szülője újra házasodott, és azt mondta, hogy neki az már egyik se az ő családja. Mindkét új család, új gyerekekkel, és ő nem tud hova hazamenni. Tehát, hogy ezek, és inkább a nagyszüleihez megy, akik együtt vannak. Tehát ott érzi magát még kicsit inkább otthon. Tehát én azt hiszem, hogy természetes, hogy próbáljuk a házasságnak az értékét megmutatni, és hogy ez számunkra nagyon fontos, kezdve onnan, amit Jézus erről mondott, amit most még nem szeretnék hosszan elmondani, hogy miért olyan fontos ez.
Ahogy már említette is, hogy a család erősítése és emellett a demográfiai trend megváltoztatása is célja ennek a rendezvénysorozatnak. Az elmúlt időszakban milyen előrelépések történtek? Erről esetleg mesélne nekünk?
Én úgy látom, hogy ma Magyarországon sokan látják azt, hogy jó lenne akár a nemzetünk jövője szempontjából is a fogyásnak, a demográfiai csökkenésnek a tendenciáit megfordítani, ki a maga területén, a maga módján igyekszik ezért tenni. Mi a saját területünkön azt tudjuk tenni, amit most is teszünk, hogy a házasság értékét mint értéket mutatjuk be, és hangsúlyozzuk azt, hogy, és ezt Fekete Károly püspök úr is említette a sajtótájékoztatón, hogy mi különösen a házasságnak a keresztény, vagy ha a katolikus szóhasználatot használok, akkor a szentségi mi voltát még hozzátesszük, vagyis hogy Isten ad egy olyan plusz kegyelmet a házasságban élőknek, ami egy támasz, amit mi föl tudunk mint egyház kínálni, mert Istentől kaptuk ezt a kegyelmet, és ezt tudjuk fölkínálni a fiatal pároknak, a hívőknek, hogy így kössenek házasságot, és ezáltal kapjanak egy olyan plusz kegyelmi segítséget, ami különösen majd a nehéz helyzetekben, válsághelyzetben tud támaszt lenni, lehet hova kapaszkodni, tudnak Istenhez fordulni egyenként is, együtt is, és ez mindenképpen erősít és segít, és hogyha valaki erre nyitott, akkor azt hiszem, hogy látjuk azt, hogy a tendenciák tudnak pozitív irányba elmozdulni a házasságkötések számában, vagy a növekedésében, vagy éppen a válások számának a csökkenésében.
Nagyon szépen köszönjük Mohos Gábor, esztergomi püspök úrnak.
Kedves hallgatók, Mohos Gábor atyát hallgatták a házasság hetével kapcsolatban, és hát bizony elég sok mindent összegyűjtöttünk önök számára itt a mai napon a házasság hete kapcsán. Engedjék meg, hogy én néhány központi programot ajánljak még önöknek itt Budapesten, és van néhány program, amit így szemezgettem a vidéki programokból önök számára. Ugye szerda van, vasárnap kezdődött a házasság hete, és még tart vasárnapig, tehát körülbelül a közepén járunk most ennek a hétnek. Ami még várható, ma este például 18 órakor az LTAEK Aula Magna termében őszintén a házasságról páratlan beszélgetés közismert párokkal címmel lesz előadás, majd holnap 13-án a Magyar Tudományos Akadémián lesz 10 órai kezdettel család vagy karrier kérdéssel az ottani előadás. Hát ez a kérdés gondolom az asszonyokat talán jobban érinti, mint a férjeket, de mindenképpen érdemes ezt is meghallgatni. 14-én pénteken áldással egybekötött zenés istentisztelet lesz, a helyszíne a deáktéri evangélikus templom, amely 18 órakor kezdődik. 15-én szombaton a szeretet, szerelem, szenvedély vagy szenvedés, kitarthat-e a szerelem egy életen át? Itt a helyszíne a TIT stúdió, a kezdése 17 óra ennek a programnak, és engedjék meg, hogy a néhány vidéki városról is említést tegyek, például Komlón lesz az Ágy közös, a párna nem, intimitás és lelki barátság közösség címmel. A helyszín a Közösségháza Komlón, ez ma este lesz, bocsánat, pontosabban február 13-án 17 órától. Győrben például nagyon színes a paletta, nagyon sok programmal várják az érdeklődőket. Hogyan szeress bele újra a párodba? A helyszíne református gyülekezeti terem, melynek időpontja 2020 második hó 15-e 17 óra. És engedjék meg egy miskolci programot is, hagy említsek. Lenni vagy nem lenni, jelenlét a családban. A helyszín Miskolcon az Avas déli, dél lakótelepi református missziói egyházközség. Ennek az időpontja is ma délután lesz 17 órától. Azt hiszem, hogy nagyon színes a paletta országszerte a házasság hetével kapcsolatosan, és bőven van lehetősége a házaspároknak, illetőleg az érdeklődnöknek, házasulandóknak. Nagyon sok lehetősége lesz arra, hogy ebben a témakörben egy kicsit elmélyüljenek. És akinek nincsen ideje elmenni egyetlen programra sem, annak szívből ajánlom a rádióhallgatást, hiszen a Mária Rádió is egész héten ebben a tematikában nagyon sok riportot készített az önök számára, illetve megjelent ezen a héten a harmadkiadó gondozásában Mihalec Gábor Pár percek című könyve, ahol 52 hétre vonatkozóan a párok üzenetet, elmélkedést olvashatnak, és otthon ezeken az üzeneteken, ezeken a gondolatokon tudnak elmélkedni. Nagyon sokszor előfordul velünk, hogy hát ugye éljük a hétköznapokat, és nem tudunk minőségi időt együtt tölteni egymással, házaspárként, nem is nagyon tudunk miről beszélgetni, persze mennek a mindennapok, főleg az intézendő dolgokról beszélgetünk, az ellátandó feladatokról, a gyerekek körüli teendőkről, és nagyon sokszor elsiklunk a fölött, hogy éppen a másik hogy van, éppen a másik hogyan is érzi magát. Ez a könyv ehhez nagyon sok segítséget nyújt és támaszt, hogy bizonyos helyzetekkel kapcsolatban hogyan is érezzük magunkat, vagy éppen az adott szituációban. Ágnes, én úgy tudom, hogy ti már nagyon régóta vagytok házasok.
Hát ezt nem nehéz tudni, hiszen különösen a szerdai nap indítóban elég sok mindent elmondok magamról. Igen, hát 49. házassági évfordulónkat ünnepeljük a nyáron, így van.
Ez igen, szívből gratulálok, hogy ilyen szép hosszú időt tudtok egymással még mindig együtt eltölteni. Hogyan tudjátok megőrizni a házasságotokban ezt az őrlángot, hogy ez ilyen szépen még mai napig is kitart?
Nem is tudom. Ez úgy jött velünk. Nehéz kérdéseket teszel föl, mert már az előbb is, ugye a betegséggel kapcsolatban, és igazából nem tudom. Szóval úgy jön velünk.
És maga természetességével
a házasságunkban is, alakul. Hát úgy jön velünk. Szóval első perctől kezdve nem volt semmi különösebb kérdés, hogy mi együtt vagyunk, és hát azóta is együtt vagyunk, és nem gondolom, hogy megfordult a fejünk. Nekem biztos nem, de szerintem férjemnek sem, hogy esetleg válthatnánk. Ez úgy van, hogy velünk nőtt, mint a, mit tudom én, a...
Akkor azt gondolom, a ti találkozásotok az ilyen Szentlélek által már eleve megáldott lehetett, hogy...
Hát valami volt benne.
Igen.
Valami volt benne, hogy egy ilyen szilveszteri házi bulin.
Az enyém is így kezdődött.
Igen. Igen. Hát ez sokszor előfordul szerintem.
Igen, igen.
És ugye patronában jártam, és hát a patronában volt tánciskola annak idején, és hozták a diákokat föl Esztergomból, a ferencesektől, megjöttek a piaristáktól, ugye táncolni, és hát aztán a különböző osztálytársoknak a bátyjai, és aztán egy kis társaság kialakult, és hát nálunk volt éppen ez a szilveszteri házi buli, és az volt a problémám, hogy kevés a fiú. Hát az nem lehet, hogy kevesebb a fiú, mint a lány, úgyhogy akkor ottan agitáltam osztálytársakat, hogy hozzanak barátokat a bátyjaiknak, a barátját, szóval valahogy. És akkor történt, hogy jött ez a fiatal ember, aki akkor már tulajdonképpen jóval idősebb volt, mint mi, már dolgozott, ugye mi még csak éppen az érettségire készültünk, mert ez a negyedik évfolyamban volt, és hát jöttek, bemutatkoztunk, és hát abban a szem pillanatban tudtam azt, hogy ez az.
Ez milyen érdekes. Hát,
hogy, igen. De tényleg, szóval tényleg nem is tudom megmagyarázni, hogy mitől, hogyan, de ahogy kezet fogtunk, tudtam, hogy ez az. Uh-huh. Úgyhogy így történt.
Nagyon nagy szerencsétek volt.
Így történt.
Érdekes, mert nálunk is hasonló, egy szilveszteri buli volt, és egy közös baráti házaspár hívott meg bennünket, titokban remélve, hogy akkor mi majd jól összejövünk. Úgyhogy minket összekerítettek, de azt hiszem, hogy nálunk is rajta volt az Úristennek a kegyelme, és az, hogy minket egymás felé sodort, mert harmadik napon a férjem megkérte a kezemet, azt mondta, hogy nyugodt meg, el foglak venni feleségül. Úgyhogy én megnyugodtam onnantól kezdve. De valahol nálunk is ez volt, hogy úgy nagyon éreztem, hogy igen, ez az. Tapasztalhatjuk azért azt is, hogy nem mindenkinek azért ennyire egyértelmű ez az első látásra, és hogy az első alkalommal már az ember ennyire megérezze, hanem hogy bizonyos folyamatok kellenek azért hozzá. Nyilván, amikor az első megismerkedés alapján ez így kialakulhat, ugye ez az első ilyen egymásra találás, azért az élet hozza azokat a szituációkat, amik során azért a különbségeink megmutatkoznak, és pont ezért kell, azt gondoljuk, és gondolom, dolgozni a kapcsolaton. Engedjék meg, hogy egy nagyon kedves idézetet idézzek. A házasság hete arcaitól Semsey Rudolf és felesége Dobai Edit, ugye most a házasság hetének az arcai, akik igyekeznek nagyon sok rendezvényen jelen lenni, és tanúbizonyságot tenni a saját házasságuk által a házasság pozitív oldalairól. És a Semsey Rudolf nyilatkozott úgy, hogy ugyanígy dolgozni kell a kapcsolaton is, akkor is, ha a lehető legjobban működik, ha lángoló szerelmet érzek a másik iránt. Olyan ez, mint a vitorlázó repülés. Állandóan keresni kell a felfelé áramló légtömegeket, mert ha engedjük, hogy nagyon mélyre ereszkedjen a gép, onnan már nem tudjuk visszarántani a magasba. Egyszer csak hirtelen ott terem előttünk egy hegy, amibe beleütközünk. Szóval, kedves házaspárok, kedves hallgatók, szeretnénk ezzel a házasság hetével felhívni a figyelmet, hogy oké, hogy a biztos és meglévő házasságok alapjai a családnak, na de az a házasság kettő emberről szól, és nagyon fontos, hogy ez a kettő ember folyamatos egységben lehessen egymással, és ezért dolgozni kell.
És nagyon fontosnak tartom azt is, hogy egymáshoz csiszolódni. Tehát, hogy egymáshoz alkalmazkodni. Valahol nemrég olvastam, hogy a házasságban nem szabad úgy belemenni, hogy én boldog akarok lenni. A házasságban úgy kell belemenni, hogy én a másikat akarom boldoggá tenni. És azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos gondolat szintén, hogy azon dolgozni, hogy a másik
így van.
Boldog legyen, és hogy a másik minek örülne.
Így van. Azt gondolom, hogy erre a témára ez egy nagyon szép záró mondatod, Ági, úgyhogy szerintem zenélhetünk egyet.